Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonvonal, illetve a videóvonal másik végén ott van Vargasi András, a Kúria elnöke. Elnök úr, jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszöntöm én is.
Teljes ülést tartott a Kúria, ahol egy beszédet is mondott. Hol van a Kúria helye Magyarországon, mint egy uniós tagállam igazságszolgáltatásában?
Hát a Kúria helye ugyanott van Magyarországon is, mint az összes többi tagállamban, a legmagasabb szintű ítélkező, úgy is szokás mondani, hogy általános hatáskörű, angolul vagy angolból visszafordítva legmagasabb rendes bíróság egy tagállamban.
Az unió bíróságaival a Kúria egy szinten van?
Hát ez már bonyolultabb kérdés. Ugye az unió bíróságai az tulajdonképpen kettő. Ez a luxemburgi bíróságnak a különféle ítélkező fórumait jelenti. Az unió bíróságának megvan a maga hatásköre, folytat saját eljárásokat, de ezeket önállóan folytatja, tagállami bíróságokkal úgy kapcsolódik, talán ez a legfontosabb, hogy az uniós jog értelmezése érdekében a tagállami bíróságok megkereshetik az unió bíróságait, illetve a legmagasabb szinten ítélkező rendes bíróságnak, ha felmerül kételje az uniós jog értelmezését illetően, akkor kötelező megkeresnie.
Lehet egyszerű választ adni arra a nagyon egyszerűnek tűnő kérdésre, hogy egy hazai jogvitában a végső szót melyik bíróság mondja ki itthon?
Hát amióta van alkotmányjogi panasz, azóta, ha felmerül az alapjogokkal kapcsolatos kérdés, akkor az alkotmánybíróság. Szakjogi kérdésekben, különösen akkor, hogyha nincs alapjogi vita, akkor a Kúria mondja ki.
Mi a viszony ma az alkotmánybíróság, a Kúria, meg a rendes bíróságok között? Hogy lehet ezt elmagyarázni egy nem jogász számára is?
A rendes bíróságok olyan, mint egy piramis. A járásbíróságok járnak el általában első fokon, kivéve bizonyos kiemelt ügyeket, amelyekben a törvényszékek járnak el első fokon. A járásbíróság járt el első fokon, akkor a törvényszék jár el másod fokon. A törvényszék járt el első fokon, akkor az ítélőtáblák, ugye ez a harmadik szint, az ítélőtáblák járnak el másod fokon, véve a közigazgatási ügyeket, amelyekben a Kúria jár el másodfokon. Tehát a Kúriának többféle eljárása van, ez picit bonyolult. Büntető ügyekben vagy harmadfokon jár el, vagy felülvizsgálatot végez, polgári ügyekben felülvizsgálatot végez, közigazgatási ügyekben másodfokon jár el, vagy felülvizsgálatot végez, és a vége, tehát a rendes bírósági szervezetet piramisként képzeljük el, a piramis csúcsa az a Kúria. A Kúria döntése ellen, illetőleg, hogyha nem érte el a Kúriát egy ügy, akkor a jogerős döntés ellen alkotmányjogi panasszal lehet fordulni az alkotmánybírósághoz. Magyarországon belül, sőt tulajdonképpen általában is ez a vége. Tehát ha az alkotmánybírósághoz nem fordultak, vagy az alkotmánybíróság visszautasította a panaszt, vagy elbírálta a panaszt, akkor nincs több jogorvoslati lehetőség.
Mi a Kúria feladata az ön megítélése, hozzáállása szerint az ítélkezésben és az ítélkezés egységességének biztosításában? Van, aki azt mondja, hogy a kettő tulajdonképpen egy és ugyanaz, nem lehet úgy ítélkezni a Kúrián, hogy ne az egységesség irányába haladna.
A Kúriának két szerepe van, azt lehet mondani, de ahogy a szerkesztő úr mondta, a két szerep nem választható el egymástól. Egyrészt a Kúria eldönti a konkrét ügyet. Abban az eljárásban, ami előtte van, másodfok, vagy harmadfok, vagy felülvizsgálatban. A konkrét ügyet. Ennyiben a Kúria egyike a többi bíróságnak speciális eljárásban, de hát ugyanazt teszi, mint a többi bíróság, a felek közti vitát dönti el. A másik szerepe, amit az alaptörvény a Kúriára ruház, hogy biztosítsa a többi rendes bíróság jogalkalmazásának az egységességét. Korábban ennek egy speciális útja volt, lényegében tavaly július óta azt mondhatjuk, hogy a Kúria minden egyes döntése az amellett, hogy eldönti a felek vitáját, biztosítja a jogegységességet is. Na most mit jelent ez magyarul? Ez azt jelenti, hogy a kúriának magának is figyelnie kell arra, hogy a döntése a korábbi döntéseivel összhangban álljon.
Arra is figyelnie kell a kúriának, hogy a nagyon sok különböző helyzetben született ügyben a különböző döntéseket tudja valahogy egységesíteni? Mert szokás mondani, hogy nincs két egyfajta ügy, de mégse jó, hogyha az ország egyik felén így döntenek egy ugyanolyan vagy hasonló ügyben, mint az ország másik felén. Jó lehet, ha nagyon mélyére megyünk az ügyeknek, lehet találni apró pontokat, amik az eltérést akár indokolhatják is.
Ez azt a szűkítést igényli, hogy mindeddig csak ügyről beszéltünk általában. Ez a jogegységesítés, ez jogkérdésre vonatkozik. Tehát nyilván, hogyha az ügy tényeit is figyelembe vesszük, akkor persze, hogy nincs egységes ügy, sőt, akkor minden egyes ügynek van több olvasata. A felperes meg az alperes nem ugyanazt gondolja a tényekről sem. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a jogszabályok értelmezése, hogy egy jogszabályt hogyan kell alkalmazni, hogy egy jogszabály egy adott tényre vonatkozik-e vagy nem vonatkozik, ebben kell a kúriának egységes álláspontot képviselni. Természetesen felmerülhet több ok, amikor ezt az egységességet nem sikerült biztosítani, vagy újra kell gondolni. Például, hogyha új jogszabály jön, például, hogyha a jogfejlődés megköveteli azt, hogy újra gondoljunk egy korábbi döntést, vagy egyszerűen, hogyha találunk több olyan kúriai döntést, amelyek nem ugyanazt mondják. Ilyenkor kell lefolytatni a jogegységi eljárást, illetve van egy új jogorvoslati eszköz is, tehát hogyha a kúriának nem sikerült a fél megítélése szerint biztosítani a jogegységet, akkor a fél úgynevezett jogegységi panasszal fordulhat a kúriához, amit kúriának egy nagy tanácsa fog elbírálni.
Számít arra, hogy lehet még találni egymásnak valamilyen szinten ellentmondó kúriai iránymutatást vagy döntést?
Vannak ilyen döntések, a közeljövőben is jó néhány jogegységi eljárás lesz ezzel kapcsolatban, olyanok, amiket már nekem kellett kitűzni.
Milyeneket tűzött ki?
Hát ezekről most nem szeretnék így egyenként beszélni. Különféle olyan esetek, amikor a kúria egyik ítélkező tanácsa felfedezte, hogy miközben ő követni szeretné a kúria döntését, nem tudja, hogy melyiket kövesse, mert két eltérő döntés van. És akkor indítványozza a jogegységet, összeül egy héttagú tanács a kúriának, ez az úgynevezett jogegységi tanács, ahol mind a két korábbi ítéletet, jogértelmezést elfogadó tanácsból vannak tagok, és akkor lefolytatja ez a jogegységi tanács a vitát, és eldönti, hogy melyik irányt kövessük, A-t vagy B-t. Hát tulajdonképpen az is elképzelhet, hogy azt mondja, hogy nem, meghaladjuk, és C. És ettől kezdve ez a kötelező, mert a jogegységi tanács döntése megjelenik a magyar közlönyben, és ettől kezdve ez a kúriára is, és minden más bíróságra is kötelező.
Egészen addig kötelező marad, ameddig meg nem változik a jogszabály, nyilvánvalóan, vagy amíg nagyon ellentétes tényeket vagy folyamatokat nem tapasztalnak? Így kell elképzelni?
Amíg a kúria másként nem dönt.
És a kúriának van ebben végső szava?
Igen. Annyi kiegészítéssel, hogy a jogegységi határozat megtámadható az Alkotmánybíróság előtt. Ugye a jogegységi határozatnak az mindig való középen van az egyedi döntés meg a jogszabály között. Ezt úgy mondjuk, hogy van egy normatív hatása, vagy normatív jellege is, emiatt megtámadható önállóan az Alkotmánybíróság előtt.
Milyen viszonyra készül a kúria az Alkotmánybírósággal? Mert laikusok számára ez egy nagyon színvonalasan vitatkozó viszonynak tűnt az elmúlt években.
Hát nagyon örülök, hogyha annak tűnt ez az elmúlt években. Az én ismereteim szerint a kúria is erre törekedett, Darák elnök úrnak ez volt az egyik fő törekvése, és az Alkotmánybíróság is erre törekedett. Nyilván, ahogy Súlyog Tamás alkotmánybírósági elnök úr ma elmondta, a feszültség, a vita az elkerülhetetlen volt. Tudnélik, 2011 szilveszterig a kúria mondta ki az utolsó szót, illetőleg az elődje a legfelsőbb bíróság. Az alkotmányjogi panasz folytán tulajdonképpen az alkotmánybíróság jogorvoslati szerepet is kapott. Tehát bizonyos esetekben felülbírálhatja a kúriát. Most ez természetesen gerjeszt feszültséget. Ilyenkor van szükség arra, hogy a két adott intézmény megtanuljon egymással immár úgy kommunikálni, mint ahogy kommunikál egymással az ítélőtábla és a kúria, vagy a törvényszék és az ítélőtábla bizonyos módosításokkal. És én azt hiszem, hogy a két intézmény az elmúlt, hány év is telt el? 9? Az elmúlt 9 évben azért nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tett, és ezek sikeresek voltak. Én most természetesen ezt próbálom folytatni, már csak azért is, mert én az Alkotmánybíróságot is ismerem belülről, immár a kúriát is.
Vannak olyan vitatott pontok, amelyek további megbeszélést igényelnek a kúria és az Alkotmánybíróság között?
Hát ez mindig lesz. Ez mindig lesz, de ezek a vitatott pontok azért alapvetően az eljárásokban vitatandók meg, ugye ez a formális, tehát amikor mi követjük az Alkotmánybíróság gyakorlatát, illetőleg az Alkotmánybíróság felülbírálja a kúriai döntéseket, illetve van ennek informális módja, ezeket egyszerűsítsük le úgy, hogy konferenciák, tanácskozások, ahol tulajdonképpen a két intézményből jövünk, de magánemberként beszélünk egymással. Aztán mindenki hazaviszi, amit tanult a másiktól.
Az alkotmánybírósági szempont ilyenkor arra van figyelemmel, hogy az alkotmány iránymutatásai mennyiben érvényesülnek az ítélkezésben, a bíróság meg arra van figyelemmel, hogy hogyan lehet azt jó ítéletté formálni, amit a jogszabály előír, vagy hogy kell elképzelni egy ilyen beszélgetést?
Hát szerkesztő úr ezt olyan szépen mondta, hogy szebben én se tudom mondani, így. Tehát a bíróságok az alaptörvény rendelkezése szerint kötelesek úgy értelmezni a jogszabályokat, hogy ez az értelmezés megfeleljen az alaptörvénynek. Az Alkotmánybíróság pedig megvizsgálhatja, hogy ez sikerült-e. Ez nyilván egy picit aszimmetrikus szerep, de azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon az alkotmányjogi panasz folytán viszonylag ritkán semmisít meg rendes bírósági, így kúriai ítéletet az Alkotmánybíróság, ami azt mutatja, hogy az Alkotmánybíróság próbál nem túlterjeszkedni a saját hatáskörén, a rendes bíróságok, hadd szűkítsem ezt a kúriára, a kúria pedig igyekszik ezt követni. Na most ez nyilván nem fog mindig sikerülni, hát ha sikerülne, akkor nem lenne szükség ennyi bíróságra.
Mi történik, hogyha a kúria egy alkotmánybírósági megsemmisítés után következetesen ugyanarra az álláspontra jut? Akkor ez egy patthelyzet? Ez nehezen elképzelhető.
Fordult ilyen elő, na ez az a helyzet, ahol ez az aszimmetria kiélesedik, mert végső soron akkor az Alkotmánybíróság újra meg fogja semmisíteni.
Az idők végezetéig nyilván ez nem szolgál örömére a jogkereső állampolgárnak, ha ezt látja.
Hát természetesen. De azért ez nagyon ritkán szokott előfordulni, és olyankor mindig van oka. Tehát ezek azok a kivételes helyzetek, amikor jogi meggyőződések találkoznak egymással, mégpedig annyira a két bíróság részéről, annyira mély meggyőződésen alapuló jogi álláspontok, amiket nehéz változtatni. De más országokban is ezt látjuk. Tehát én mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy e vonatkozásban Magyarország a legjobbak között van.
Tudom, hogy már teoretikus a kérdés, de akkor mi történik, hogyha jogi szaktudáson alapuló mély meggyőződések mennek szembe egymással?
Szerkesztő úr, az történik, amiről beszéltünk, akkor a kúria nem akarja követni, vagy megpróbálja átértelmezni az Alkotmánybíróság álláspontját, az Alkotmánybíróság pedig eldönti, hogy ez elfogadható még, vagy nem.
Milyen együttműködésre készül az ügyészséggel, az ügyvédséggel és a közjegyzőséggel, mert hogy nagyon sok helyen értelmeznek jogot ma Magyarországon?
Hát ez viszont egyszerű kérdés, mert ugye ez egy európai hagyomány, hogy felperes, alperes, vagy ügyész, védő, illetőleg terhelt, vitatkoznak egymással, és a bíróság dönt. Ebben a jogszabályok nagyon-nagyon pontosan meghatározzák a bíróságok, és így a kúria szerepét is. A teljes pártatlansággal kell viszonyulni, de a teljes pártatlanság tiszteletben tartása mellett azt saját álláspontom szerint a törvények is ezt mondják, soha nem felejthetjük el, hogy a bíróság nem önmagáért van. A bíróság a felekért van. Következésképpen pártatlanul döntünk az ügyeikben, de az ő ügyüket döntjük el. Ezért tisztelettel kell viszonyulni a a bíróságnak az ügyészséghez is, az ügyvédekhez is. A közjegyzőkkel egy picit más a viszony, mert a közjegyzők néhány eljárásban úgy járnak el, mintha elsőfokú bíróság lennének, tehát az egy picit más helyzet, de nyilván itt szakmai korrekt együttműködésre kell törekedni, az eljárásokban viszont kötött a pálya.
Milyen együttműködésnek készül az Országos Bírói Tanáccsal és az Országos Bírósági Hivatallal?
Ugyanezt tudom mondani, a jogszabályok kijelölik, hogy itt köteles ilyen helyzetben a kúria elnöre tenni. Ugye nyilván a hivatalba lépés óta tagja vagyok az Országos Bírói Tanácsnak, ugyan nem volt megülés, holnap után lesz a 2021. évi első ülés, részt fogok venni. Most jogszabályokat mindjárt be kell tartani. Egyébként ismerem az Országos Bírói Tanács nagyon sok tagját, én bízom benne, hogy kerülni fog a bíróságok, illetve az ország érdekében jól együttműködni.
Szervezeti és személyi változásokat a kúrián terveze?
Személyi változásokat nagyon nem. A mai teljesítésen sok időről beszéltem, egyébként a honlapon olvasható. Hát arra törekedtem, hogy mindenki, aki hivatalban van, és akiről egyáltalán dönthetnék, az maradjon is. Tehát a kúria egy olyan intézmény, amelynek az életében a folytonosság nagyon-nagyon fontos. Voltak olyan beosztások, amelyeket pillanatnyilag nem töltött be senki, ott nyilván én fontolhattam meg zömmel átmeneti időre, hogy ott mi történjék, ugye ezt hívjuk úgy, hogy megbízás, de a legtöbb ilyen tisztséget pályázat útján kell betölteni, tehát ki fogjuk írni a pályázatot, a pályázat elbírálásában részt vesznek különböző kúriai testületek, csak ennek eredményeként születhet meg a döntés.
Szervezeti változásokat a kúria működésére figyelemmel tervez?
Szervezetieket, lényege szervezeti változásokat nem. Néhány apróság van, de most ezt azért nem mondanám el, mert ezt ismerni kellene a kúria működését. Tulajdonképpen csak olyan változások lesznek, amelyek elkülönítik egymástól az elnöknek az ítélkezéssel kapcsolatos feladatait, a kúria mint szervezet működtetését, illetőleg a kúria elnökének a különféle egyéb feladatait. De ezek nem nagyon-nagyon lényegesek, ezek szervezeti egységeknek egy pici mozgását jelenti. A működés tekintetében vannak olyan elképzeléseim, amelyek úgy gondolom, hogy fontosak. Nem is csak a saját elképzeléseim, tudnélik az elmúlt 3 hónapot nem csak azzal töltöttem, hogy október közepétől ítélkezni kezdtem a kúrián egyik tanácsban, hanem azzal is, hogy megpróbáltam megismerni a kúria bíráinak véleményét. Hogy képzelik ők a kúria jövőjét? Mert csak akkor működhet ez jól, hogyha az elképzeléseimettől nem állnak távol. És nagy örömömre nem állnak távol, tehát bizonyos az ítélkező tanácsok, illetve a kollégiumok közötti szakmai együttműködést szeretném erősíteni.
A bírói gondolkodást nyilván ismeri, meg a jogászit is, hiszen mindkettő jogász is, meg bíró is. A kúriai gondolkodásban talált valami olyat, amit adoptálnia kell? Meg kell szoknia még?
Gondolkodásban különösképpen nem, mert volt itt az elmúlt hónapokban mindenféle felvetés, hogy mennyire vagyok szocializálva bírónak, vagy nem, de hát ezeket nem kell teljesen komolyan venni. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy az alkotmánybíróság tulajdonképpen bíróság. Ott bírói gondolkodás van. Kúriai ítéleteket bíráltunk felül. Zömmel nem nyúltunk hozzájuk. De hát ezekből megismeri az ember a kúriai gondolkodás. Tehát ebben nem volt lényeges újdonság, a szokások újak.
Milyen szokásokra gondol?
Azt tudom mondani, hogy a kúria nagyon-nagyon, a kúriai bírák nagyon-nagyon visszafogottan kommunikálnak. De most ez nekem, aki amúgy egyetemről is jöttem, ez egy olyan körülmény volt, amit meg kellett tanulni. Hogy mielőtt mondunk valamit, gondolkodunk, majd amire jutottunk, azt újra végig gondoljuk. Ez egy nagyon-nagyon nagy, komoly jellemzője a kúriának, hogy megfontolt.
De azért megfontolt, mert amit egy kúriai bíró mond, azt alsóbb jogi fórumok könnyen értelmezhetik úgy, mint a kúria álláspontját? Ez a magyarázata?
Így van, szerkesztő úr. Hát több ítélkező tanács van, és ezt érzékeltem a bíróasszonyokon és urakon, hogy ők ennek nagyon tudatában vannak, hogy nem lehet véletlenül megfontolatlan kijelentéseket tenni, csak megfontolt kijelentések tehetők, és meg is fontolják a kijelentéseiket.
Elnök úr, önnek milyen elképzelése van a meglehetősen fordulatos sorsú hazai közigazgatási bíráskodásról?
Nehéz helyzetbe hoz, szerkesztő úr. A tudományos szférában én az utolsók közé tartoztam, akik elfogadták azt, hogy legyen önálló közigazgatási bíróság. Ezt azért mondom, mert az utóbbi években itt erről tücsköd bogarat lehetett hallani. 10 évvel ezelőttig a közigazgatási jogászok zöme meg volt győződve, hogy kell. Én nem voltam ennek nagy híve, de megadtam magam. Tehát azt mondtam, hogy nem szeretnék az autópályán szembe közlekedő autós lenni, ismeri nyilván a történetet, meg a kedves hallgatók is. Tehát mondtam, hogy jó, ha ekkora a közmegegyezés, akkor jó, hát akkor legyen. De aztán nem lett semmi. 2018 után indult el a folyamat, vagy erősödött fel, hogy akkor legyen, akkor már követni kellett. Tehát Európa minden országában van. Szlovákiában nincs, ők most fogják megcsinálni. Pont most az új szlovák kormánynak ez az egyik programja, hogy önálló közigazgatási bíróság legyen. Elindultunk ezen az úton, és készült ugye először az országgyűlés elfogadott egy alaptörvénymódosítást, aztán elkészültek a közigazgatási bíróságról szóló törvények, amelyekkel kapcsolatban nagyon komoly európai kritika nem hangzott el. A Velencei Bizottságnak voltak kritikái, de ezeket az országgyűlés a velencei vita idejére már megoldotta. Tehát, hogyha megnézik az erről szóló Velencei Bizottsági álláspontot, abban az van, hogyha tényleg megcsinálta ezt az országgyűlés, akkor ez nagyon sok kritikus pontot megoldott. Ezt követően került az Alkotmánybíróság elé is, ahol történetesen én voltam az előadó bírója. Az ügynek végignéztük, meg lehetett volna csinálni, végül viszont az országgyűlés úgy döntött, hogy mégsem. Hát akkor ezt vettük tudomásul.
Ez most az ön megérzése, ismeretei szerint a végső állapot? Vagy egyszer nekifutunk majd még egyszer? Vagy nekifutnak majd még egyszer?
Ezt nem tudom megmondani, szerkesztő úr. Nem is az én dolgom. Nem is lenne illendő, hogyha most itt találgatnék. Nem tudom megmondani. Mind a két rendszerben a közigazgatási bíráskodás jól tud működni. Ismerem a kollégáimat a kúrián, egyébként én magam is a közigazgatási kollégium 4-es tanácsában, vagy 4-es tanácsába vagyok beosztva, a kúria keretei között is jól tud működni a közigazgatási bíráskodás. Önálló formában is valószínűleg jól tudott volna működni, nem annyira kardinális ez a kérdés.
Megérzése szerint mostanra ez a kérdés nyugvó pontra jutott?
Nincsenek megérzéseim ezzel kapcsolatban. Tehát ezt a bírósági szemüvegen keresztül nézve tudomásul vesszük azokat a törvényi kereteket, amelyek között működni kell, és igyekszünk azon belül a lehető legjobb törvényes és alkotmányos döntést hozni.
A közigazgatási bíráskodás teljesítményével egyébként most elégedett? Mert amikor a változtatás felmerült, akkor a változtatást ellenzők mindig arra hivatkoztak, hogy egy uniós eredménytábla szerint is a magyar közigazgatási bíráskodás az jó, az működik.
Most is jó.
Tehát most ugyanaz.
Hát most a legfrissebbet, a tavalyi adatokat nem látjuk még, de meg vagyok győződve róla, hogy nagyon jó lesz.
Egyébként tavalyi adatokból érdemes most bármilyen következtetést levonni, egész évben be voltunk zárva, most is be vagyunk gyakorlatilag.
Nem, hát ez látszik, ugye az országgyűlés az egyik decemberi törvény javaslathoz fűzött miniszteri indokolásába is leírta, hogy a tavalyi bírósági ügyforgalmi adatokból nem lehet messze menő következtetés levonni. Azt lehet mondani, hogy a kúria nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy működni tudjon ilyen körülmények között is. Az én ismereteim szerint, ugye részadatokat látok, ez sikerült.
Elnök úr, hogyan határozza meg a bírói függetlenséget, amelyet nagyon sok oldalról, nagyon sokféleképpen próbálnak értelmezni minden nap?
A bírói függetlenségről nemrégen, ha jól emlékszem, éppen az országos bírói tanács előtti meghallgatáson mondtam, hogy a bírói lét megkerülhetetlen attribútuma. Tehát a függetlenség az azt jelenti a bíró számára, hogy sehonnan nagyon-nagyon pontosan körülhatárolt eseteket kivéve nem fogadhat el utasítást. Az ilyen körülhatárolt eset, amikor saját felsőbírósága utasítja valamire, vagy amikor az európai ügyekben a luxemburgi bíróság ad a kötelező értelmezést, vagy amikor az alkotmánybíróság mond kötelező alkotmányos értelmezést. Tehát azt lehet mondani, hogy bírónak csak felettes bírósága adhat utasítást, senki más nem. Ebben nem nagyon lehet vitatkozni. A kérdés az az, és ez szokott inkább vitás lenni, hogy mi magunk, bírák, hogyan értelmezzük a saját függetlenségünket.
Hogyan értelmezi egy bíró a saját függetlenségét? Egy olyan bíró, amelyik esetleg buszon utazik, piacra is kimegy, találkozik az emberekkel, része a társadalomnak. Esetleg még párt szimpátiája is van.
A párt szimpátia az már egy kicsit bonyolultabb dolog, de azt várjuk el, nem csak Európában, tehát a világ minden részén, azt várjuk el a bírótól, hogy van világnézete? Van. Lehet? Lehet. Van politikai preferenciája? Van. Lehet? Lehet. Akkor mit nem lehet? Ezeket a politikai preferenciákat nem jelenítheti meg közvetlenül a saját bírói tevékenységében. Azt nem mondom, hogy teljesen el kell dobni, ami nem lehet. Tehát az, hogy mit gondolunk a világról, az meghatározza azt, hogy mit gondolunk a jogról. De nem szabad semmilyen körülmények között, nem szabad ezt közvetlenül megjeleníteni. És akkor mit jelent az, hogy közvetve? Hát ugye vannak jogi iskolák. Tehát most hadd mondjam azt, hogy jogpozitivizmustól természetjogig különféle jogfelfogások vannak. Ezeket miért találta ki, vagy termelte ki az emberiség? Hát pont azért, hogy ezek legyenek azok a szűrők, amelyek a személyes véleményt mégiscsak ki tudják küszöbölni a konkrét ügyből. Tehát a függetlenségről és a pártatlanságról ezért mondjuk, hogy elválaszthatatlan. Függetlenség megköveteli, hogy a felperes és alperes ügyész és vádlott között ne tegyek személyes szimpátia alapján különbséget, az összes személyes körülményét, kivéve azt, amit meg kell ítélnem az ügyben a törvények szerint, azt hagyjam figyelmen kívül, ragaszkodjak a törvényhez, ez ugye egy érzékeny kérdés, hogy a bíró világnézete alapján a törvényeket kritizálhatja-e vagy nem, ebben többekkel van vitám, szerintem nem, mert a függetlenség megköveteli azt, hogy a mi dolgunkban, és ez Solt Pál elnök úr ma elmondta a mai teljes ülésen, tehát mi megköveteljük, hogy politikai befolyástól mentesen ítélkezhessünk, ez viszont megköveteli fordítva azt is, hogy mi próbáljuk meg a mindenféle politikai, a politika mindenféle befolyásától távol tartani magunkat.
A társadalom befolyásától mennyire lehet magát távol tartania egy bírónak?
Meghallgatáson elmondtam, hogy nehezen. Tehát nagyon-nagyon nehezen, azért, mert a jog emberek által alkotott, emberek magatartását szabályozó és emberek által alkalmazott része a valóságnak. Mit jelent ez az, hogy nem fizikai valóság? Tehát a jog nem olyan, mint az asztal, vagy az elektron, vagy a fény. Tehát ezt magunk készítjük magunknak. Következésképpen azt, hogyha a társadalomnak nagyon erős elvárása van, akkor ennek valamilyen módon meg kell jelennie. De hogyan? Úgy, hogy megint különbséget teszünk a politika, most nem a pártpolitikára gondolok, hanem a közpolitika és a bírói jogértelmezés között. Alapvetően a társadalom igényei a jogszabályok útján juthatnak el a bírósághoz. Na most ezért nem lehet bírói ítélettel vagy bírói jogértelmezéssel szemben népszavazást kezdeményezni, és ezért nem szabad megkísérelni a bírót ítélkezése során befolyásolni, például úgy, hogy az egyik fél mellett tüntetünk. ha meg megtörténik, akkor a bírónak ezt figyelmen kívül kell hagynia. De ugyanakkor a bíró ember. Tehát attól semmilyen körülmények között nem tekinthet el, hogy emberek ügyeiről dönt. Nem jogi játékot folytat. Még egyszerűbben, nem egy elméleti szemináriumon van a bíró, ahol leülünk, és akkor megvitatjuk, hogy elviekben mi lenne a tökéletes megoldás. Emberek ügyeiről döntünk. Ezt soha nem szabad elfelejteni.
Azt mondta a mai beszédében, hogy megkerülhetetlen az ügyelosztási rend és különösen annak elveinek áttekintése. Mit kell tudni egy kúriai ügyelosztási rend elveinek? Minek kell megfelelni?
Hát ezt egyrészt megmondja a bírósági szervezeti törvény, hogy ugye mikor törvényes a bíró, az a törvényes bíró nem csak az, akit kineveztek, stb., hanem akit az ügyelosztási rend az adott ügyre kijelöl. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megfogalmazott egy hármas kritériumot. Az egyik legutóbbi ügyben még én voltam az előadó alkotmánybíró, tehát azért eléggé jól emlékszem rá. Tehát, hogy nyilvánosnak kell lennie, kiszámíthatónak kell lennie, és pártatlannak kell lennie. Na most ez azt jelenti, hogy ne valamelyik vezető személyes döntése folytán kerüljön egyik vagy másik tanácshoz az ügy, hanem legyenek, hadd egyszerűsítsem, algoritmusok. Tehát valamiféle, ugyan emberi nyelven megfogalmazott, de mégis algoritmus útján jussanak el az ügyek a beérkezés pillanatában ahhoz a tanácshoz, amelyik ítéletet fog hozni. Én két olyan elvet mondtam azért, hogy ez érthető legyen, amit követni kell, hogy az ügyelosztás rendje legyen rögzített, tehát pontosan meghatározott, és lehetőség szerint a kúrián vegyük figyelembe, különösen a jogegységi eljárásban a szeniorátust, tehát gondoskodjunk arról, hogy a legnagyobb tapasztalattal rendelkező bírák döntsenek azokban a vitás esetekben, amikor a jogegység kétségessé válik.
A tanácsok összetételén kíván változtatni? Hármas tanács, nagy tanács, több verzió forgott.
A kúrián léteznek bizonyos nagy tanácsok, amelyek most el akarjuk képzelni, leggyakrabban úgy néznek ki, hogy két kis tanács, csak hívunk együtt nagy tanácsnak. Ennek megvan az oka, munkaszervezési okai vannak. Itt ugye volt sajnos eljutott külföldre is egy ezzel kapcsolatos vita, ami ugye azzal volt, tehát azt érintette, hogy amikor beérkezik az ügy, akkor csak a dupla nagy tanácsig mondjuk meg, hogy hova kerül, vagy a nagy tanácson belül, azt is megmondjuk, hogy az A vagy a B. De itt nincs vita. Erről én is azt gondolom, hogy meg kell mondani pontosan azt, hogy az ítélkező tanács melyik. Tehát nem elég azt mondani, hogy például 4-es tanács, hanem meg kell mondani, hogy 4A vagy 4B. Ezt erről gondoskodni fogunk, de zömmel egyébként így van.
Az, hogy az ügyelosztást algoritmizálni kell, ez azt jelenti egy egyszerű jogkereső állampolgár szempontjából, hogy tulajdonképpen véletlenszerű, mert nem tudom kiszámítani, hogy az én ügyem melyik tanácshoz fog kerülni, és nem is tudok ezzel sakkozni?
A teljes véletlenszerűség egy picit bonyolultabb, most akkor kénytelen vagyok olyasmit mondani, ami lehet, hogy kívülről nem látszik annyira, de a kúrián azért három eltérő működési forma van. A büntető, a polgári, meg a közigazgatási. Nem teljesen azonos szokások alapján, és nem teljesen azonos működési elvek alapján alakítkultak ki az ügyelosztási rendek ebben a három kollégiumban. Hogy egyszerű legyek, míg a polgári kollégium az nagyon-nagyon szűk szeletekre vágta az alkalmazandó jog szerint az egyes tanácsok hatáskörét, tehát hogy melyik tanács milyen ügyeket tárgyal, a közigazgatási kollégium ennek éppen az ellenkezője. Közigazgatási kollégiumban szinte mindenki tárgyal mindent. Mit jelent ez? Az, hogy míg a közigazgatási kollégiumban szinte automatikus az ügyelosztás, tehát számok alapján, amilyen számot kap az ügy beérkezéskor, az szerint megy egyik vagy másik tanácshoz, a polgári kollégiumban meg kell nézni, hogy melyik tanács tárgyal ilyen típusú ügyeket. És ott nagyon gyakran előfordul, hogy egyetlen tanácsot ad a gép, mert ezt az ügytípust mindig csak az a tanács tárgyalja.
Hogyan kívánja kezelni azok, ha kívánja, azokat az ügyeket, amikor a sajtó vagy politikai bírálat éri a bíróságot, vagy akár egyes bírót is egy nagy közérdeklődésre számot tartó ügy miatt. Ilyen volt az elmúlt időszakban nagyon sok.
Azt szoktuk erre mondani, én is ezt mondtam a bírói tanács előtti meghallgatáson, hogy egy bizonyos mértékű kritikát tűrni kell. Tehát abból adódóan, hogy a bíróság Magyarország állami közhatalmát gyakorolja, mint állami szerv, egy bizonyos mértékig tűrni köteles. A probléma az, hogy ez a mérték a bíróságok esetében jóval szorosabb, mint az egyéb közéleti szereplőknél, mert a függetlenség ezt követeli meg. Röviden és egyszerűen. A bírót bizalomnak kell öveznie. Tudnilik, miért bízzuk rá valakire az ügyünket, és miért fogadjuk el tulajdonképpen előre a döntését, legalábbis addig, hogy ha nem tetszik, akkor eljárási úton egy másik hasonló bíróhoz fellebbezünk, vagy nyújtunk be felülvizsgálati kérelmet, mert megbízunk benne. Ami azt jelenti, hogy a bíró és a bíróság nem szedhető szét. Nem érhetünk el olyan helyzetet, amikor lesz én bírom meg ön bírója. Hogy én nem bízom a bíróba, mert az olyan világnézetet, olyan politikai, olyan nem tudom micsoda irányt követ, ami önnek kedvez és fordítva. Emiatt a bíróságok kritizálását azt azért nagyon-nagyon keretek között kell tartani. Na most, ha ezt a keretet átlépi valaki, akkor a bírósági vezetőknek erre reagálni kell. Amint az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezt a közelmúltban többször kénytelen is volt megtenni. Ha kúriát éri ilyen, én is meg fogom tenni.
Csak
megint egyszerűsítem, hogy konkrét példa. Tehát olyat nem lehet mondani, hogy az összes kúriai bíró ilyen vagy olyan, de azt sem lehet mondani, hogy ez a bíró személy szerint azért csúnya, mert én ezt gondolom róla. Ennek megvan a módja, hogy hogy lehet egy konkrét bírót kritizálni, ugye erre vonatkoznak a kizárás szabályai az eljárási törvényben. Tehát ha tudunk olyan tényt, ami miatt a konkrét ügyet konkrét bíró nem bírálhatja el, ennek megvannak az eljárási eszközei. De a bíróval szemben folytatott karaktergyilkosságok azok nagyon veszélyesek.
De hatékonynak tartja a bírósági vezetők megszólalásait nagyon éles hangú kritikákkal szemben, amikor ezek a bírói vezetői megszólalások általában halk hangúak és kulturáltak azokhoz képest mindenképpen, amilyen támadások szokták élni.
Hát szerkesztő úr, kérem, a bírósági vezetők is bírók. Ez egy ilyen intézmény. Tehát a bírósági vezetőnek egyfelől kötelessége megszólalni, de ez teszi nehézé a kommunikációnkat, hogy bíró politikai támadásra nem válaszolhat politikai érvel. A bírósági vezető sem. Na most ez ettől tűnik halknak a hang, hogy morális alapokon, jogi alapokon, politikamentes szóhasználattal vagyunk kénytelenek visszautasítani az adott esetben nagyon brutális politikai támadást.
Terveze változtatni a kúria kommunikációjár, mert az elmúlt időszakban ebben azért volt egy eléggé látványos és rendszerszerű fejlődés az elmúlt 9 évben, 10 évben.
Mivel nagyjából azt mondtam ma minden helyzetre vonatkozóan, hogy megőrizni és továbbépíteni, tehát általában az elkövetkező évekre vonatkozó árszpolitikában az, hogy őrizzük meg mindent és építsünk tovább, hát erről is ezt gondolom. Megint csak azért hadd mondjam, mert kétféle ilyen vezetői attitűd szokásos. Az egyik azt mondja, hogy én most mindent lerombolok, mert tudok jobbat, és majd építek egy újat. No, én ettől azért félek, mert ilyenkor jellemzően csak a rombolásig jutunk el. Ezért én inkább a másikat követném. Hogy nézzük meg, az elődeim, minden elődöm épített valamit, legjobb tudása szerint, a kúria bíráival együtt, és azt, amit építettek, azt tekintsük értéknek. Menjünk tovább innen, tehát ez a kommunikációra is igaz. Nyilván vannak olyan elképzeléseim, amelyek a saját személyes tapasztalataimból jönnek, amelyek segítenek, de alapvetően nem szeretnék jelentős változást ezen a téren sem.
Mi a véleménye arról, beváltak-e a gyakorlatban az új törvénykönyvek és az új eljárási kódexek, vagy szükség lesz-e bármelyikben is nagyobb lélegzetű módosításra. Kisebbek eddig is voltak már.
Ez megint, az a zóna, ahol óvatosan tudok csak válaszolni. Odáig semmiképpen nem juthatunk el. Mindig van ilyen törekvés, de nem juthatunk el odáig, hogy bíróként megrendeljük a jogalkotótól azt a törvényt, amit alkalmazni szeretnénk. Tehát ez ugye, ez a határ, ez a szélső eset. Tehát megrendelni nem tudjuk. Másfelől viszont ítéleteinkben, illetve amikor megkérdezi a jogalkotó vagy jogszabály előkészítője a véleményünket egy bizonyos helyzetről, azt el kell mondanunk. És aztán itt vannak a joggyakorlatelemző csoportok, meg itt vannak a többi, nagyobb részt a kúria szervezésében működő konzultációs testületek, ahol más bíróságokkal, más jogászi hivatásrendekkel, jogtudománnyal együttműködve megfogalmazunk bizonyos álláspontokat, észrevételeket, javaslatokat, ezeket nyilvánosan, transzparens módon elmondjuk, de mindig annak tudatában, hogy nem mi vagyunk a jogalkotók. Ugye ez a bírói függetlenségnek a másik oldala. Beszéltünk már róla. Tehát odáig nem juthatunk el, hogy elkezdjük kritizálni a jogszabályt, mert ez a politika. Most nem feltétlenül pártpolitika, de ez a közpolitika, amik azt mondom, hogy jaj, borzasztó ez az új pont-pont-pont törvény. Ezt bíróként nem mondhatjuk, az én álláspontom szerint legalábbis.
Az Országos Bírói Tanács nem támogatta a jelölését. Elismerték a tudományos tevékenységét, azt is, amit előttük a meghallgatáson mondott, de azt mondták, hogy nincsen bírói gyakorlata, úgy fogalmaztak, hogy tárgyalótermi gyakorlata, és hogy egy korábbi törvénymódosítás 2 tette lehetővé, hogy önt jelöljék. Megbékélt ezzel a kritikával? Vagy ezt még ki kell beszélniük?
Hát beszélni nyilván kell róla, mert itt valóban egy mondat után válasz lehetőség nélkül léptem ki október, talán 9-én, annak a teremnek az ajtaján, de megbékélni megbékéltem, szóval ez nem személyes ügy. Az, amit az Országos Bírói Tanács határozata mondott, személyesen rám vonatkozóan, az a két apró, na jó, egy apró és egy kevésbé apró kivétellel, hát csak azt mondhatom, hogy egyetértek, hát végül is pozitívakat mondtak. Az egyik kivétel azt mondták, hogy nincs bíróság igazgatási tapasztalatom, hát ez nem így van. Ugye az Országos Bírói Tanács előd intézményében, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban szavazati joggal működtem elég sokáig, sőt, egy évig az Országos Bírói Tanácsban is másik összetételűben, mert ugye a legfőbb ügyész ezeknek tagja volt, és úgy alakult, hogy rendszerint én képviseltem. Tehát bírósági igazgatási tapasztalatom azért némi nemű van. Hát a másik ez a tárgyalótermi, erről azt hiszem, hogy nagyon hosszan vitatkozhatnánk, az, hogy nehéz tudomásul venni azt a kérdést, amivel kezdtük a mai beszélgetést szerkesztő úrnak köszönhetően, hogy az Alkotmánybíróság bíróság. Az Alkotmánybíróság ítéleteket bírál felül. Az Alkotmánybíróság működési, tehát funkcionális működési módja ilyenkor szinte ugyanaz, mint a kúriáé. Na most azt mondtad, hogy 1200 ítélet felülbírálata után nincs bírói tapasztalatom, most erre azt tudom mondani, hogy ez szépen lassan nem megalapozottság vagy megalapozatlanság, hanem meggyőződés vagy hit kérdése. Azzal meg ugye nem vitatkozunk. Ez az egyik. A másik, ami ugyanide tartozik, hogy a kúriának van egy olyan ügycsoportja, hatásköre, amelyet kifejezetten az Alkotmánybíróságtól örökölt. Ez az önkormányzati rendeletek törvényességének felülvizsgálata. Hát itt igazán magyarázni sem kell, hogy pont ilyen gyakorlaton pont van. És Darák elnök úr úgy döntött, és ez most is ezúton is köszönöm neki, hogy ebbe a tanácsban kezdtem el a működésemet, tehát meg lehet tekinteni, hogy október óta milyen tárgyalótermi tapasztalatot szereztem volna, akkor is a korábban nem lett volna. Szóval ezt én ezzel a megjegyzéssel nem tudok mit tenni, mert ez nem lehet racionális vita tárgya, ha egyszer meggyőződés vagy hitkérdésként fogalmazzuk meg. Egyébként annyit hadd tegyek még hozzá, hogy az Országos Bírói Tanácsban azért egy támogató szavazatot kaptam történetesen a kúriáit. Ez nekem pontosan elegendő.
Darák Péter elnök egyébként marad a kúrián? Ítélkező bíróként?
Hogyne, az egyik tanácsban tanácselnök.
És ön is ítélkező bíróként fog működni az elnöki tisztség mellett?
Természetesen. Hát ez...
De ez természetes? Az elnöknek azért meglehetősen dúsak a feladatai, szokás szerint.
Hát persze, de Darák elnök úr is ítélkezett eddig is. Tehát nyilván itt az arányok egy picit mások. Tehát amiatt, hogy az elnöknek vannak az ítélkezésen belüli speciális feladatai, úgy itt a jogegységgel kapcsolatban, hát nyilván valamivel kevesebbet kell, meg a bírói tanácson belüli szerep az változhat, de természetesen, hát a bíróság lényege, hogy bírák vezetik. Ergo a bíróság vezetői bírók maradnak attól még, hogy adminisztratív feladataik is vannak. Csak el kell választani a kettőt.
Költözni fognak, vagy nem fognak költözni? Mert a legutóbbi hírek szerint szűk volna a hely.
Hát ez így csapódott le, amennyire olvastam a hírekben, de ez a régi új kúria épület felújításával kapcsolatos gondolkodások során az elmúlt években folyamatosan ismert körülmény volt. Tehát az az épület körülbelül akkor lett volna elegendő a kúriának, ez a Kossuth téri épület, ha megvalósul a közigazgatási felsőbíróság, és hogyha a kúria közigazgatási kollégiuma, hát lényegében elmegy Esztergomba. Na most attól kezdve, hogy kiderült, hogy marad, sőt, hogy olyan hatásköröket kapott a kúria, amitől az akkori számítások szerint sokkal több bíró kell, most én nem tudom megmondani, mert ugye Covid év, tehát látjuk, hogy mi történik, de az biztos, hogy itt maradt a közigazgatási kollégium, egységes kúria van, hát így nem lett beként, de ez ismert volt eddig is. Az, hogy a kormány egy rendeletben meg egy határozatban most döntött arról, hogy ezt tudomásul veszi, és hogy milyen irányban indítja el tovább az épület felújítását, az egy aktuális helyzet. Most érett meg döntésre, de tudtuk ezt, tehát ez nem újdonság. De
hogy lehet megoldani a kúriának, most így azért illik egyben maradnia, nem? Már a kollegialitás szempontjából is.
Amúlik, tehát a bírák azok abban a Kossuth téri épületben fognak dolgozni, majd meglátjuk, hogy milyen az ítélkezést támogató segítőegységeket lehet egy másik épületbe áthelyezni. Gondolok itt a könyvtárra, de sok mindent lehetne mondani. Egyébként ugye Washingtonban is a legfelsőbb bíróság könyvtára külön épületben van, amúgy is jobb, hogyha egy könyvtárat elérnek mások is, nem csak a bírák, tehát ilyesmire gondoltunk, de egyelőre tanulmányozzuk mi magunk is a kormányrendeletet, illetve a kormányhatározatot.
Köszönöm a tájékoztatást, elnök úr. Az elmúlt egy órában Vargasi András, a kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Erdei Tamás szerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.